Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en mindig környezettudatosan rovatunk folytatódik most. És beszélgető társam Urbin Ágnes, kezi csókolom.
Jó napot kívánok!
Ágnes a BME gépészmérnöki kar, mechatronika, optika és gépészeti informatikai tanszékének tanársegédje, és nagyon sok minden más, többek között nem olyan régóta, ugye a Világítás Technikai Társaság alelnöke is, ehhez gratulálok, most választották meg, nem olyan régen, talán 2 hónapja, kezdi csókolom.
Nagyon szépen köszönöm. Igen.
És a területe pedig, a szakterülete, az a színfelismerés, egészen pontosan a színlátás, azt mondta, hogy a kettő az nem ugyanaz, ugye? Vagy nem teljesen ugyanaz.
Hát a színlátás egy tágabb fogalom, és azon belül azért nagyon sok mindennel lehet foglalkozni, ezért szeretem inkább ezt az elnevezést, mert ugye a színeket felismerjük, megnevezzük, vagy foglalkozhatunk azzal is, hogy tudjuk őket megkülönböztetni egymástól, lehet a jelentést kapcsolni hozzájuk már egészen pontosan, de nagyon sok szinten lehet ezzel foglalkozni, ezért gyönyörű ez a téma szerintem.
Ebben a sorozatban már annyi mindennel foglalkoztunk, ami a környezettudatossággal, akár a világítással, világítástechnikával, fényekkel, természetes és mesterséges fényekkel kapcsolatos. Nézegettem a Világítástechnikai Társaság honlapját, ott most 2 aktuális cikket, előadást is találtam, vagy eseményt is, aminek ez az elnevezése, megfelelő fény a megfelelő időben, illetve hogy hogyan reagál a biológiai óránk a fényre. Melyik az ön számára izgalmasabb? Melyik áll közelebb önhöz a kettő közül?
Hát azt gondolom, hogy ugye szerencsések vagyunk, mert hogy automatikusan így egy világos környezetben élünk, tehát ez folyamatos hatásánk, ezért van ilyen sok aspektusa, és ezért lehet ennyiféleképpen foglalkozni ezzel. Én inkább a színeknek a felismerésével, tényleg a színeknek a megjelenésével foglalkozom, tehát kevésbé a cirkadián ritmussal, bár az is épp oly fontos, mert ahogy mondtam, ez egy ugye nem veszük észre, el vagyunk kényeztetve, azt szoktam mondani, hiszen automatikusan színesben látjuk a világot. Nem kell nekünk azon gondolkodni, hogy most van fény, nincs fény, mert a sötéthez is alkalmazkodunk, a világoshoz is alkalmazkodunk, különböző fényekhez is alkalmazkodunk. Nagyon sok olyan automatikus rendszer működik a látórendszerünkben, ami csak ugye szolgáltatja azt az iszonyatos mennyiségű információt, ami alapján tájékozódni tudunk. És ezen belül ezt is több szinten lehet osztani. Nagyon fontos a biológiai óra és annak a fényhatásai is, de épp oly fontos az is, hogy egy mesterséges világítás hatására például hogy változik, hogy mit látunk, mit észlelünk a környezetből.
Ez miért érdekes, vagy hogyan érdekes? Olvastam egy példát egy nyilatkozatával, azt mondta, hogy használt autót azt nyáron és napközben, mondjuk delelő napnál érdemes venni, amikor jó meleg van kint. Ezt majd nyilván megmagyarázza, de egyébként még mire jó ez, amivel ön foglalkozik?
Mondjuk az egyik fő kérdés, amivel foglalkozunk, hogyha változnak a fényviszonyok, akkor hogy változik az, amit ténylegesen látni tudunk, hiszen ugye a tárgyak ugyanúgy ott vannak folyamatosan, de az, hogy mi ezt hogy észleljük, mondjuk a szín fogalma, az nem működik sem a megvilágítás, sem a szemünk nélkül. Tehát egy nagyon érdekes pszichofizikai fogalom, amihez az mind kell. Ugye sötétben nem látunk színeket, pedig a színes tárgyak ott vannak. Másik élőlények pedig egészen máshogy észlelik ezeket a színeket. Ugye itt azt szoktam mondani, hogy valószínűleg az, hogy a virágok nekünk tetszenek, az így evolúciósan nem annyira volt neki cél, hogy nekem ezt tetszen, és levágjam, és hazavigyem. Neki az volt a cél, hogy a megfelelő rovarok...
Feltűnő legyen, és vonzó legyen, igen.
Ez nekünk, én azt gondolom, hogy leginkább csak mázli. Mi jól jártunk, egyik-másik virág kevésbé ezzel. Na most ugyanígy a környezetünkben az, hogy meg tudunk-e különböztetni valamit, az meg nyilván fontos, mert függettől az, hogy észreveszünk-e vagy sem, mondjuk tudunk a jelenlétéről vagy sem, ez egy veszélyhelyzetben, vagy egy egyszerű esztétikai szempontból is érdekes lehet. És ugye van egy folyamatos automatikus mechanizmus a látórendszerünkben, ez az adaptáció, sok egyéb automatikus dolog mellett, ami azt teszi lehetővé, hogy ahogy változnak kisebb-nagyobb mértékben a fényviszonyok, azt mi nem annyira érzünk, tehát nem érzékelünk egy folyamatos változást, hogyha bemegyünk egy szobába, és felkapcsolunk egy villanyt, ami mondjuk hidegfehér, és utána lekapcsoljuk a villanyt, és lekapcsolunk egy melegfehér világítást, akkor előbb-utóbb viszonylag gyorsan mindent ilyen fehéresnek látunk. Tehát nem érezzük annyira erősen ezeket a színhőmérsékletbeli változásokat sem, mert a szemünk és a látórendszerünk folyamatosan alkalmazkodik ehhez, olyan, mint egy kamera esetében egy fehér egyensúly állítás folyamatosan. Így szoktuk megfogni, hogy a fehér eltolódik, de azért itt nem szabad elfelejteni, hogy a fehér eltolódással egyszerre az összes szín észlelése is kell, hogy változzon egy kicsit, hiszen a fehér az egy ilyen alapkő a látásban, de nyilván ezzel össze van kötve az összes többi szín is, és ezt vizsgáljuk mi, hogy különböző fényviszonyoknál a fehér változás, észlelt fehér változásán túl mondjuk a többi szín is hogy változik. Van-e olyan színes megvilágítás, ahol mondjuk bizonyos kék színeket nem tudok megkülönböztetni egymástól, míg mondjuk egy izzólámpa alatt meg igen, most csak egy ilyen nagyon egyszerű példaként. És ugye ez azért aktuális kutatási téma lehet most, mert ha bár most már a ledek nem mondhatóak újnak, hiszen azért most már nagyon-nagyon sok mindent tudunk róla pontosan, de ugye még mindig benne van az a lehetőség, hogy ugye új fényforrásokat, hogy egészen más a fénykeverés, vagy a fényekkel a színkeverés lehetőségeit, tehát egészen más eszközökkel tudunk.
Közelebb kerülhetnek a mesterséges fények a természetes fényekhez, amihez mi egyébként néhány százezer éve már hozzászoktunk, vagy évmilliók óta hozzászoktunk, és ideális lenne? De... Ezen is dolgozik például, hiszen a ledek egyre okosabbak, egyre több mindent tudnak, ugye egyre melegebbek, egyre kevésbé vakit, tehát rengeteg minden ezt itt a szakértőktől tudom ebben a sorozatban, tehát egyre sokrétűbb a felhasználásuk.
Igen, ez egy remek kérdés volt, meg pontosan, tehát hogy vannak szabványos napfény szimulátor minősítési eljárások, nyilvánvalóan azt már régen elkezdték kidolgozni, hogy egy fényforrásról mikor mondhatjuk azt, hogy valamennyire is megközelíti a napfényt, különböző napszakokban, meg egyéb paraméterek mentén, és például ledekkel ez megvalósítható elég jó minősítéssel, tehát hogy például a ledekkel létrehozható olyan megvilágítás, amivel a legjobb minősítést el lehet kapni, mondjuk egy ilyen pont dolgozunk is, amivel egészen közelről megközelíthetjük, akár egy napon belül a színhőmérséklet változást.
Tehát le tudjuk követni a mesterséges fényel azt, ami egyébként kint történne normál esetben. Ha mi kint tartózkodnánk, mi bent tartózkodunk, de ennek megfelelően tudjuk így a napszakokat is akkor felidézni tulajdonképpen saját szervezetünk számára. Hú, ez nagyon laikus volt, de talán érthető.
Igen, tehát még egy, ugye nem tökéletesen a sugárzás, de mondjuk az arra felhúzott metrikák szerint igen. Tehát, hogy amit régebben létrehoztak matematikai alapon, annak most sokkal jobban meg tudunk felelni, sokkal rugalmasabban tudunk ezen a területen mozogni.
Ugye azzal kezdtem, hogy a Világítás Technika Társaság alelnöke is, nagyon hosszú nevű karon oktat, ahol az optika fókuszban van, de még azt is láttam, hogy mesterszakos hallgató korábban részt vett a Világítás Technikát felelős csoport tagjaként egy projektben, egy innovatív házat kellett létrehozzanak, hatalmas csapatmunka volt, ahol a világítás tervezés is nagyon fontos volt, és a fenntarthatóság. Bonyolult volt ez a mondat megint, de végülis ez a mindig környezettudatosan rovat, és talán ez a projektje is ide kapcsolható, ugye?
Igen, ha valami, akkor ez abszolút ide kapcsolódik, azt gondolom, és az a gyönyörű benne, hogy ez már tényleg nem tegnap volt, hanem jó pár éve, és ez akkor szerintem fantasztikus volt, hogy akkor egy ilyen téma hallgatók kezébe kerülhetett, és ez egy nemzetközi világszintű verseny volt, évről évre megrendezik egyébként, ahol hallgatói csoportoknak egy passzív házat kellett megtervezni, tehát nagyon kemény műszaki energetikai paraméterek mentén a nulláról egy házat kellett megtervezni, megépíteni, és azt elvinni, a mi esetünkben éppen Madridba, egy 3 hetes expóra. Itt azon túl, hogy miből legyenek a kisebb alkatrészek, a gépészet, meg stb., mi a világítás részével foglalkoztunk, hiszen az máshogy is nyert értelmet, hiszen az ugye magát az épületet is a csapat tervezte meg, az építészekkel együtt, tehát az azért volt nagyon hálás, mert egyrészt energetikai szempontból már akkor ledeket használtunk, nyilván ott is megvoltak a különböző nagyon funkcionális világítások. Megvoltak ott, nagyon erős szabályok voltak, hogy melyik napszakban mennyi fogyasztás lehetett, és megvolt, hogy minek lehet, ugye gyakorlatilag napelemekkel volt körbe burkolva a ház, ahol csak ez hatékonynak minősült. Tehát ott minden elektronnal gyakorlatilag számolnunk kellett, hogy az jó helyre kerüljön minden apró kis energiadarab. Viszont itt közben ugye építészekkel, belső építészekkel együtt alakítottuk ki, és ez nagyon szuper, mert ugye egy világítás azért akkor tud a legjobb lenni, hogyha nem egy kész épületbe bele helyezzük.
Hanem eleve a tervezésnél már úgy kalkulálnak. Pont most hallottam, várjon, ha már mondta a napelemet, hogy annak a tájolása, tudjuk, hogy persze nem minden, de most, hogy micsoda kutatások folynak arra, hogy például, hogy igazából akár csak a napra forgok, hogy hogyan kell tájolni igazán okosan mondjuk Magyarországon a napelemeket. Hát ugyanez ez az okosság meg tervezés fontos, amikor már a tervezési szakaszban tudom azt, hogy egyébként a világítás technika az fontos lesz, és tényező lesz, ugye?
Igen, mert így integrálva van minden. Igen. És itt is elég tudtuk, hogy lesz tájolva a ház. Ott is voltak egyébként nagy harcok, hogy a villamos részről, vagy az építész részről milyen dőlésszöget kívántak a tetőnek, de végül találtunk kompromisszumot, úgyhogy azt gondolom, hogy elég sikeresen megoldottuk a feladatot.
Úgy egyébként hogy látja, mi hogyan világítunk, amikor mesterséges fényekkel világítunk, fényforrásokkal vesszük körbe magunkat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről mondjuk kérdezik az egyetemen a hallgatója, amikor mindenféle kísérleteket mutat nekik, hogy egyébként lát-e sok rossz példát, magát, és lát-e jókat, és milyen irányba tartunk?
Szerintem javulunk, de még mindig kicsit a megúszásra játszunk. Pont amiatt, mert nagyon jól működik sok automatikus folyamat a látórendszerünkben, tehát ha nem túl jó a világítás, akkor se lesz nekünk nagyon rossz, mondjuk, de lehetne sokkal jobb, főleg így, hogy most már azért nagyon sok lehetőség van, de addig, amíg ez nincs a tervezésbe bevonva, addig, amíg nincs szervesen nagyon sok helyen, ugye, ami nyilván nem megoldható, mert hogyha valaki beköltözik egy lakásba, nem gondolhatja újra a falakat és az ablakokat, hogy ez
meg a tájolást
kapcsolódjon a világításhoz, tehát nyilván ez egy idilli kiindulás, de mondjuk ilyenkor szerintem innen érdemes indulni, és legfeljebb beletörődni, hogy nem minden tökéletes. Tehát ez az egyik vonal, ahol szerintem még mondjuk itt Magyarországon van hova tudatosságban fejlődni. A másik, az, aminek viszont nagyon örülök, hogy erősödik, az itt a nem vizuális hatásoknak a figyelembevétele. Ugye pont mondjuk, ha a hallgatók kérdezik, akiknél azért lássuk be, jellemző az éjszakázás, nem annyira tudják azt megtenni, vagy hát lehet, hogy megtudnak, de nem jellemző, hogy követjük a fényekkel, a napfénynek a működését.
Kimenni meg nem tudnak a napra, tudom, a lányom se tud kimenni, mert akkor nem látja a tabletet, nem látja a tele, persze, tehát akkor marad, igen. Kuksiznek a szobában, igen, mesterséges igen. Fények között, kim meg tűz a nap, igen.
Igen, napközben így éjszaka. Meg amikor ugye az lenne jó, hogy ha sötétben lennénk, akkor meg hát be kell írni az utolsó beadandót, és volna vizsga, tehát nem működik ez olyan jól, de hogyha itt beszélünk ezekről, és tudjuk ezeket, akkor nyilván ez egy ilyen életszakasz, mert mindenkinek megvan a maga aktuális életszakasza, de hogy azért lehet arra törekedni kisebb-nagyobb lépésekkel, amit minden más megenged, hogy ezekről is beszéljünk, ezeket is tudatosítsuk, és ezek is idővel majd szépen beépüljenek. Ugye itt az okos otthonok, világítási rendszereim és egyebek azért nagyon sok mindent nem megengednek.
Igen, ezt is olvastam, hogy egy színadaptációval is foglalkozik. Most már nagyon sok szakkifejezés szóba hoztam, de az előbb, amit mondott, az érdekes. Ha nekem rossz a székem, amit most a stúdióban ülök, akkor előbb-utóbb fájni fog a hátam, igen. Előbb-utóbb reklamálni fogok, vagy szerzek egy jó széket, ugye? Ön azt mondja, ha jól értem, hogy mi kizsákmányoljuk a szemünket, meg a szervezetünket, mert akkor se fáj annyira, vagy nem veszük észre, ha vacak a megvilágítás. Ebben a stúdióban most éppen közepesen rossz a világítás, én tudom, hogy rossz, de hát ez nem olyan, mint a szék, ezért nem fogok fölállni. Ezt mondja most, hogy ezen kell dolgozni, hogy ez ne így legyen? Tehát ha már itt van a technika, technológia, akkor használjuk azt úgy, hogy közben ne zsákmányoljuk ki a szervezetünket?
Igen, ezt mondom, ha bár azért nem állítanám ellen a két példát, tehát hogy előbb-utóbb a fejünk is elköszönhet.
Igen, igen, fájunk, igen, igen, értem. Meg romlik a szemem, meg ingerlékeny leszek, meg sok minden lehet ebből.
Igen. Nagyon sok minden van, ami, de hát lehet, hogy azért, mert korán kellett kelni, lehet, hogy azért, mert valaki csúnyán nézett rám reggel, tehát hogy nem biztos, hogy mert a székből a hátfájáshoz, hogy nem közelebb,
az elég egyértelmű.
Lehet, hogy azért, mert a monitort kellett nézni, és nem a fényt.
Okokozat.
Igen, igen. Ugye, hogy legyen ez téma, hogy ennek azért vannak hatásai, és igen, a szemünk nagyon arra törekszik, hogy működjünk, minél több környezetben tényleg, hát azért a technológia nem tartott, nincs az a kamera, ami olyan megvilágítás tartományban képes lenne működni, csak megközelítőleg is, mint amit a szemünk átved a csillagfénytől a szikrázó napsütésig. Tehát, hogy
és mindehez adaptálódik, ugye? Ez a
Folyamatosan. Nekem folyamatos. Nem kell egy gombot nyomni és azon gondolkodni, hogy hú, sötét van, akkor most úgy csinálom, hogy lássak. Várok 3 másodpercet, és látok, amit csak tudok. Tehát ez fantasztikus. És nagyon remélem, hogy napról napra azon vagyunk nagyon sokan a világon, hogy ezt minél jobban megértsük, hogy működik. Még azért vannak nyitott kérdések, de dolgozunk az ügyön, hogy minél jobban lássuk, hogy ez hogy működik. És hogyan lehet ezzel úgy együtt élni, úgymond, hogy igen, ne használjuk túlságosan, csak annyira, amennyire ez egészséges.
Mi most a legizgalmasabb témája, amin dolgozik, vagy dolgozni fog?
Az adaptáció. Pontosan azt nézem, ez a fehér eltolódás, amivel kezdtem, azt keressük, hogy különböző, főleg színes, tehát, hogy amikor már egy kis szín is van a fényben, nem csak fehér, hanem mondjuk egy ledes megvilágítással keverünk valamilyen színes fényt, akkor ha adaptáltunk hozzá, tehát hogyha egy ideig benne vagyunk, és megszokja a szemünk, amennyire csak lehet, akkor mi az, amit fehérnek érzékelünk? Mi az, amit fehérnek érzékelünk fehér fényben, és mi az, amit fehérnek érzékelünk másban? Tehát hogy működik ez az adaptáció hatására az észlelt színeknek a rendszere? Ez az, amivel most foglalkozom, és ez az, amitől most remélem, hogy előrelépünk.
Nagyon szépen köszönöm Urbin Ágnesnek, a BME tanársegédjének, a Világítás Technikai Társaság alelnökének a beszélgetést, meg a fejtágítást. Vigyázzunk a szemükre, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is.